Folytatódik a Hordó Minta, a második részben továbbra is a határon túli magyar pincészetekről beszélgetünk Csiki Sándorral és Köncel Attila muzslai borásszal.
Tehát a Párkányi területnek akkor az egyik fő fajtája ezek szerint a rajnai rizling, vagy nem annyira meghatározó?
Elég sok fajtával foglalkozunk. Az egész felvidéki bortermelésre jellemző, hogy a zöld veltelini az, ami nagy arányban van, tehát az a legelterjedtebb fehér szőlőfajta, és hogyha csak a Párkányi körzetet veszem, vagy akár hozzácsapom a kürtit, a zselízit, az ógyallait is, akkor azt lehet elmondani, hogy három fajta az, ami a legfontosabb, az egyik a zöld veltelini, a másik a rizlingek, és akkor persze ez nem egyfajta, de így szoktuk mondani, hogy zöld veltelini, rizling és leányka, és akkor a rizlingek közé rajnai rizling, olasz rizling, leányka pedig királylányka és leányka, vagy ha úgy veszem, peszeki lányka és pozsonyi lányka. A rizling, a rajnai rizling az erősen növekszik, erősen emelkedik az aránya. Ez az a világfajta, ami leginkább úgy néz ki, hogy jól exportálható, érdekli a világot, tehát a világban is van egy emelkedő tendencia a rajnai rizling fogyasztásban. Hát nagyon-nagyon illik a borvidékeinkre. Tehát ezt látjuk, hogy nagyon szépen beérik, nagyon szép, illatos, komoly borokat ad, és ezért nagyon sokan foglalkoznak vele, egyre többen telepítik, de ettől függetlenül ugye ez a három fajta, a Riesling, Veltelini, Leányka, ez még mindig a szőlők nagy része. És hát mellette, ahogy említettem, van azért kék szőlő is, tehát ott meg a Szentlőrinc és a kék frankos a vezető fajták. Alapvetően szerintem nem rossz ez, hogy viszonylag be tudjuk határolni így a szőlőfajtákat, ezt a kört. Kicsit lehet, hogy érdemes lenne csökkenteni rajta, kiemelni egy-egy fajtát, de egyenlőre még nem látom azt, hogy melyiket kellene. Tehát vannak olyan próbálkozások, hogy behoznak régi fajtákat, vagy amelyek vagy tényleg ott voltak, vagy úgy véli a borász, hogy ott voltak, de valójában nem igazolható történelmileg. Hát egy kísérletezési fázis van. Azt tudni kell, hogy ez a vidék mindig az egyik fő szőlőtermő területe volt a Csehszlovákiának, Szlovákiának, viszont kicsit a politika arra szorította, hogy maradjon is meg a szőlőtermelésnél, és a borászat az ne nagyon alakuljon ki. A támogatási pénzek, fejlesztési pénzek, befektetések inkább Pozsony környékére, Pozsonytól északra vándoroltak, Modor, Bazin, Nagyszombat környékére, és hát az utóbbi 10-15 évben kezdődött egy olyan folyamat, ami szerintem még mindig gyerekcipőben jár, viszont már nagyon látványos kezd lenni, hogy egyre több kis családi gazdaság bújik elő a pincékből, a szőlőterületekből, és ma már összetudnék hívni akár 20 borászt, aki nagyon szép palackos borokat tud letenni az asztalra, mondjuk 15 évvel ezelőtt még kínlódás lett volna akár 5-öt is összeszedni. Vannak persze most már újabb beruházások, a Bélai kastély, a Fűri kastély, a Sárkányi kastély, hogy csak a legkomolyabbakat említsem, de én úgy látom, hogy kezd egy kicsit feléledni ez a vidék, egy kicsit ilyen Csipke Rózsika álomban volt a rendszerváltás után legalább 10 évig, nem találta a helyét, egy kicsit ilyen mostoha vidéke volt ez Szlovákiának, ami azért változik, és főleg a határnyitással, tehát hogy már légiessé váltak a határok az Európai Unión belül, tehát így azért sokkal, tehát elkezdett azért gazdaságilag is fellendülni, és ugye ahhoz, hogy borfogyasztás, a borkultúra meginduljon, azért kell egy fizetőképes kereslet is helyben, tehát hogy a helyi lakosok is érezzék azt, hogy fontos életüknek fontos része a bor.
És egy kicsit a belső piacra gondolva, hát ugye Szlovákia az nem Csehország, tehát nyilvánvalóan a sör kultúra nem annyira erős, de hát azért tudjuk, hogy elég komoly a sörfogyasztás is. Ebből a szempontból mennyire nehéz a helyzete a bortermelőknek?
Hát ez egy vissza tudok vágni rögtön, mert hogyha megnézzük a magyar sörfogyasztást, akkor azt is vehetjük, hogy Magyarország is inkább sörfogyasztó ország, mint borfogyasztó, de félretéve a téréfát, folyamatosan növekszik Szlovákiában a borfogyasztás, és a pozsonyi nagy boomnak, tehát ami valamikor a 2000-es évek elején kezdődött az, hogy nagyon sok új beruházás indult Szlovákiában, ez kitermelt egy olyan réteget, aki egyre jobban érdeklődik a borászat iránt, és elég komoly árakon vásárolják meg a borokat. Mondom, elsősorban Pozsonyban, de a nagyvárosokban szintén jellemző, nagyon színvonalas éttermek nyitottak, ha azt kell mondjam sajnos, hogy a magyarországinál sokkal komolyabb szomelié szövetség létezik például Szlovákiában, több száz taggal, akik versenyeket szerveznek, tanácsadást folytatnak, rendezvények vannak. Folyamatos a fejlődés. Én úgy látom, hogy viszonylag akár még könnyebb piac is, mint a magyar piac. Keresik a belföldi bort, nincs is annyi belőle, el lehet adni. Az utóbbi években ráadásul a különlegesebb borok irányába elmentek, tehát a kisebb családi pincészetek iránt érdeklődnek, a különlegességek iránt, tehát természetes borok, faélesztő nélkül készült borok, alacsonykén tartalmú borok kereslete egyre növekszik, ahogy a mikorábban mondjuk a világfajták volt a nagy sláger, például az utóbbi években az ilyen helyi fajták, vagy azok a fajták, amire 10 éve még csak legyintettek, például a zöld veltelén, az körülbelül olyan szinten volt, mint nálunk az olasz rizlink, hogy hát az egy egyszerű kis asztali bor. Azt veszem észre, hogy az ilyen kóstolókon, rendezvényeken, ha nem viszek zöld veltelénit, akkor már megkérdezik, hogy miért. Hát azt meg kell kóstolni, az egy összehasonlítási alap. Tehát változik, fejlődik. Hát úgy gondolom, hogy ez jó hatással van a borászat fejlődésére is nyilván.
És magyarországi borok mekkora szerepet kapnak a szlovák piacon?
Minimális, szerintem. Minimális. Sajnos azt kell mondjam, hogy a legalsó polcokon a legolcsóbb borok, elsősorban a magyar borok, akár Tokait, akár Egrit nézem. Én ezt nem is értem, hogy miért nem fordít erre a magyar borászat nagyobb figyelmet, mert nem csak Szlovákiában, hanem például Lengyelországban, Csehországban ugyanezt tapasztaltam. Tehát nagyon kevés komoly bor jut be. Nyilván vannak kivételek, vannak olyan kereskedők, akik elkezdték megmutatni a szlovák gasztronómiának, szakértőknek, szomeliéknek a magyar borokat, de van egy előítélet, és ez nem feltétlenül a politikai előítélet, hanem egy ilyen beidegződés, hogy hát a magyar borok azok ilyen olcsó tömegborok. Tehát ezen kéne változtatni, mert szerintem egyre nyitottabb a fogyasztó politikailag is, hogy így mondjam.
Mert ha ennyire fejlődik a szlovákiai piac, akkor ott lenne helye a magyar boroknak.
Sokkal nagyobb szerepe van a marketing költségnek, hogy mennyit kell költeni egy piacra. Van, aki ezt észreveszi, van, aki nem. És ennek aztán persze az is a hatása, hogy elvesznek az ilyen piacok, nem lép Magyarország időben, és nem. Emiatt aztán nem építi fel, amit a Sanyi is mondott egy korábbi megjegyzésében, hogy folyamatos munka kell. Tehát nem elég az, hogy na, hirtelen odarohanunk 15 magyar borászat mondjuk egy borversenyre nevez, vagy egy rendezvényen megjelenik, és aztán utána meg egy évig semmi. Hanem itt folyamatosan dolgozni kéne a kereskedőkkel, megjelenni a szaksajtóban, a témává kéne tenni azt, hogy milyen jó borok vannak Magyarországon. Amíg ez nem valósul meg, addig marad ez a jelenlegi állapot, és mondom, ez nem csak Szlovákiára érvényes. Én azt látom, hogy akár Lengyelországban is a moldávok vagy a grúzok sokkal nagyobb piaci rést hasítanak maguknak, és a magasabb árkategóriákban, mint a magyarok.
Ugye roppant elgondolkodható volt, amit Attila mondott, mert miről beszélünk? Egyórányi útról. Egyórányi út.
És ugyanaz a nyelv.
Igen, ez az egyik része. A másik, itt van Szlovákia, akik elvileg kellene, hogy ismerjenek bennünket, de nagyjából annyira ismernek bennünket, mint mi őket, vagyis valószínűleg nagyon felületesen és mindenféle fél információk alapján. És itt nem vagyunk képesek egyébként a magyar borról kialakult képet változtatni. Amikor itt van a szomszédság, aki azt gondolja rólunk, hogy egyébként tömegborokat gyártunk, és nem tudja, hogy Attila mondta, és hát ő egy hiteles forrás, tehát nem tudja, hogy egyáltalán mi a helyzet, mint ahogy mi se igazán tudjuk, hogy mi van ott, erre ezért is jó többek között legalább a határon túli magyar borászoknak a teljesítményét megismerhessük. Azt hiszem, hogy a mi oldalunkról kell egy óriási szemléletváltozás és szemléletváltoztatás, és az apró munkának jóval inkább való megbecsülése, hogy egyáltalán ne csak sírjunk arról, hogy hát a magyar borok, hát azokat nem tudjuk, meg nem ismerjük, meg mit. Persze, hogy nem ismerik. Hát miért ismernék? Ha ilyen félre sikerült módon nyúlunk a témához, mint hogy ezt rendszeresen megtesszük, akkor az eredmény is nagyjából ez lesz. Itt vannak a határon túli magyar borászok, akik most már szervezetten is egyre inkább meg akarják is mutatni magukat, és persze képesek is megmutatni magukat, hála Istennek, a mindenféle változások okán is, legalább őket ismerjük meg. Ha már a szlovák borászokat és a szlovák borászatot úgy általában nem ismerjük, vagy a délvidékit és a horvátokról is csak annyit tudunk, amit éppen a tengerparton egy pohár bort kóstolva megismerhetünk, de ez pontosan ugyanolyan, mint amikor a horvát a Balatonparton kóstol egy pohár bortnál, akkor a nagy is információt szerez mindenről. Ismerjük meg a határon túli magyar borászokat, tegyük meg az első lépést. És persze ez nekik is jó, remélem legalábbis, de hogy nekünk biztosan jó lesz, az 1000%.
Csiki Sándort és Göncöl Attilát hallották.
Hordó Minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordomintakukac@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját, és benne Kocsonya Zoltánt hallották.